Cappuccino. Keverve és nem rázva. Minden pénteken Gerebics Sándorral. Benne kulturális és közéleti témák, sok muzsikával, stúdió vendégekkel, olykor élő zenével, spontán művészeti produkcióval.
Kellemes délután kívánunk, itt a Frappuccino. A keverőpultnál Zentai László foglal helyet, a mikrofonnál Gerebics Sándor. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, és hát remélem, hogy jót ellik mindenkinek a hét. A stúdióban már jó hangulat van, és itt egy kis Pinket hallgatunk elsőként. És itt van kedves vendégünk, szia Adrián, Laki Adriánt köszöntöm, Laki Adrián lakberendező, de majd erről fogunk beszélni. Szia, Adrián!
Szia! Üdvözlök mindenkit, a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Köszöntjük a óceán túlpartján lévő hallgatókat. Igen. Is, mert tudom, hogy hallgatnak bennünket többen. Ők nem tudnak visszaköszönni, de biztos akarnának. Úgyhogy hallgassuk még ezt a kis muzsikát. Nos, Adrián, hát hogy is volt ez a történet, ami már magában is egy ilyen szép kis kalandos, romantikus történetnek mondható. Bonyhádról indult, így van?
Így van, ott születtem, igen.
És gondolom, hogy ott jött az első csapás, vagy hogy mondjam, ilyen fejlővés, ahogy én szoktam ezt mondani, mert ugye a szüleidnek volt valami üzlete, ahol motorokat árusítottak.
Igen, igen.
És hát te oda bementél.
Hát igen, a rendszerváltás után a szüleim nyitottak egy kis vállalkozást, egy kis üzletet, ahol mindenféle kis lakberendezési termékeket, ajándékokat, nem tudom, függönykarnisoktól kezdve kisebb bútorokig mindenféléket árultak. És ez egy nagyon sikeres kis üzlet volt, és az üzlet...
Ez volt Bonyhádon, a kis
védüzlete. Igen, Bonyhádon, és Bonyhádon az üzlet az én általános iskolám közvetlen szomszédságában volt, tehát a suli után én mindig átmentem az anyukámékhoz, és azt a pár, nem tudom, egy-két órát a tanítás után, azt mindig ott töltöttem a boltban. És akkor gondolom, ez az emberbe így beleívódik, tudod, ez a környezettudatosság, meg az, hogy az anyukám mindig olyan szépen rendezgetett minden, meg összeválogatta azt, hogy mi legyen az üzletbe. Ugye az rajta múlt, tehát mindig mentek beszerezni az árut, és akkor néha-néha én is elmentem velük, úgyhogy ez így szerintem így csak így rám ragadt.
Ez olyan érdekes, mert képzeld el, hogy egy hasonló példát, mondjuk az aztán utána zongorákat kezdett el gyártani, de ugyanígy volt Paolo Fazioli is, hogy az apjáiknak volt egy butor manufaktúrája, és ő is így bejárkálgatott, és őt is megcsapta a fa friss illata, aha, és aztán úgy döntött, hogy hát miután ő meg ugye zenei pályámból indult, hogy jó, oké, de nem feltétlenül muzsikus lesz, hanem elkezd fabrikálni zongorákat. Uh-huh. De ez is így kezdődött, hogy egy ilyen kis műhelyből. Uh-huh. Szóval, hogy ez hatással van az emberre,
abszolút,
nem?
Abszolút, abszolút. Hát én látom a kislányomon, aki most 10 éves, hogy ő állandóan lát engem rajzolni. Uh-huh. Vagy kézzel, vagy a komputernél. És sokszor oda hívom őt, hogy gyere, nézd már meg, hogy szerinted ez milyen. Így kikérem a véleményét. Igen. És egyébként iszonyúan jó ízlése van, és akkor, amikor valaki megkérdezi tőle, hogy ő mivel fog nagykorában foglalkozni, akkor ő azért úgy rendszeresen bedobja ezt, hogy hát ő tervező lesz. Uh-huh. Tehát, hogy az ember ezt így szerintem így felveszi, tudod, minél többször vagy ennek a...
Pedig nem erőltetett, gondolom.
De hogy is, hát meg 10 éves, tehát abszolút nincs is erről szó még, hogy mi milyen irányba, tehát hogy hova terelődjön ő még uh-huh. nagyon korában.
Említetted előbb, hogy mikor rajzolsz, akkor ezek szerint kézzel is tervezel? Tehát még ez létezik, hogy
hát jellemzően hogy nem.
Skiccelsz?
De néha-néha előfordul, de azért jellemzően.
Én örömmel hallom ezt, mert hát az... rajztanári boldogságomat előveszem ezzel, érted, vagy visszahozom.
Nekem egyébként érdemes... nincsen tehetségem a rajzoláshoz, de egy vonalzóval bármit lerajzolok, tehát bármilyen szobát. De ezt nem lehet már kigazdálkodni, hogy az ember újra és újra egy látványtervet kézzel megrajzoljon, egyszerűen nincsen erre idő uh-huh. a módosítások alatt, amikor az ember tervez, akkor erre nincs idő, hogy minden egyes variációt, amikor egy szint át kell változtatni, akkor újra kezdjen egy rajzot, úgyhogy ez sokkal idő, tehát sokkal gazdaságosabb, sokkal hatékonyabb, hogyha az ember géppel tervez.
Hát persze most olyan szoftverek vannak, hogy tényleg az ember... hát sok mindent meg tud oldani, de persze azért mi, akik ugye nem vagyunk ebbe profik, próbálkozunk, meg hát ez a nagybetű svéd áruház is kínál ilyen dolgokat, de ugye ez azért nem ugyanaz, mikor egy ilyen tervezés életbe lép. Na most Bonyhád, iskola és szülők meglátogatása az üzletben, utána hogy folytatódott?
Aztán kereskedelmi szakképzőiskolába jártam, tehát, hogy ezt a kereskedelmi vénát is vittem tovább, és érettségi után a szüleimnek jött még egy indítatásuk, hogy csináljunk még egy ilyen kis üzletet Bonyhádon. Na, a lényeg az, hogy pár év után én végül is meguntam a bonyhádi életet, gondoltam, hogy azért körülnéznék máshol is, fölköltöztem Budapestre. Uh-huh. És ott vásároltam egy ingatlant, egy házat a 16. kerületbe, és ez egy öreg kis ház volt, amire nagyon sok felújítás várt, és akkor én szépen kigondoltam, hogy ide most ilyen konyhát szeretnék, meg olyan fürdőszobát, és az édesapám segített, meg a sok ismerősöm segített ezt a házat felújítani, meg rendbe rakni. És a lényeg az, hogy ez olyan jól sikerült, hogy nagyon sok dicséretet kaptam ebből a házzal kapcsolatban, sőt olyan is volt még, hogy megkérdezték, hogy tényleg neked segített egy építész vagy lakberendező, és abban az időben azért ez még nem volt egyáltalán köztudatban, hogy lakberendező Magyarországon. Úgyhogy, na, és akkor ez végülis nem ment így sehova, nem volt ennek így különösebben iránya. Néhány évvel később, a 99-ben viszont kiköltöztem Amerikába, uh-huh. és...
Ez csak úgy jött? Hogy jött,
igen,
hogy kiköltöztem Amerikába?
Szóval azért... Volt kint egy, az anyukámnak a nagynénie kint uh-huh. lakott Kaliforniába, és akkor én egy barátnőmmel kitaláltam, hogy de jó lenne kimenni egy pár hónapra, vagy egy fél évre angolul tanulni, körülnézni.
Ez mindenkivel így kezdődik különben.
Hát igen, ez így kezdődött, ebből 15 év lett.
Ismerős a történet.
Igen, és amikor kint voltam Amerikában, akkor vízumom miatt uh-huh. az volt a legkönnyebb megoldás, vagy a legkézenfekvőbb, hogy iskolába járok, és nemzetközi tanulóként valamilyen programba, egy iskolába beiratkozom, és akkor itt jött a Santa Monica College, aminek volt egy, hát mindenféle szakok vannak azon, abban az iskolában, és akkor én töprengtem, hogy kereskedelem, hát az lett volna a legkézenfekvőbb, vagy marketing, vagy valami ilyesmi, de láttam, hogy van nekik belső építészet.
És akkor eszedbe jutott a 16. kerületi lakás?
Igen. Tehát, hogy valahogy ez így, de jó lenne, tényleg ezt úgy kipróbálná. Na, és akkor igazából ez volt a miértje, hogy suliba kellett mennem, tanulnom kellett valamit, és akkor
hát figyelj, mondom, hogy ez romantikus. Hát ez ilyen meseszerű. Tegnap voltam egy társaságban, egy ilyen vernisszázson, franciákkal, de ott volt egy amerikai barátom, ott hallottam ilyen sztorikat, érted, hogy ilyen meseszerű. Aha. Hát mindegy, most volt vendégünk az a festőművész úr, akinek ajánlom a kiállítását, különben kedves hallgatóim, a Pintér Galériában, Iván Hor, magyar származású festőművésznek a kiállítása tegnap nyílt, Saint-Tropez-i festő. Fantasztikus volt, de ott ilyen sztorikat lehetett hallani, ez a mese, azt hiszed, hogy ezt úgy beadják a kutyának, és megveszik tőle.
Hát várjál, akkor mondok neked jobbat. Hát az első munkám, az aztán még,
na, tessék,
még jobb sztori ilyen szempontból. Na, a lényeg az, hogy elvégeztem ezt a sulit, és az utolsó fél évben gyakorlatra kellett menni valahova. És Los Angelesben, mivel egy hatalmas város és rengeteg gazdag ember lakik, ott a piac megengedheti magának azt, hogy van egy olyan úgymond áruház, egy hatalmas, nagyon nagy épület, ahova a lakberendezők és építészek járnak az ügyfeleikkel.
Ilyeneket szoktunk látni, ilyen vannak ezek, igen, a tematikus,
hát,
csatornák.
Vannak ilyen bemutató termek, és öt emelet, hatalmas nagy, igen, csarnokok, több száz üzlet.
Igen.
És mindenféle bútorok, világítás, textilek, tehát minden, ami egy házhoz vagy egy lakáshoz kellhet. És akkor ott sikerült szereznem magamnak egy gyakorlati lehetőséget az egyik ilyen bemutató terembe, ahol textileket és bútorokat árusítottak, és akkor, amikor közeledett az, hogy okay, vége van ennek a gyakorlati időszaknak, és most már elmehetek dolgozni, akkor szóltam az egyik srácnak, aki ott dolgozott, az egyik alkalmazott, és mondtam neki, hogy figyelj, mindenkit ismersz, minden lakberendezőt, minden belsőépítést, ha hallasz olyanról, hogy valaki keres egy fiatal tervezőt, akkor léci azonnal szóljál, mert én nagyon-nagyon szeretnék elhelyezkedni. Na, és akkor egyszer hívott is ez a fiú, hogy na, megvan, küld el az önéletrajzodat erre és erre, hát a faxal, akkor még, akkor Amerikában éppen akkor ez volt így, hogy el kellett faxolni az önéletrajzot, bemutatkozást, és akkor én így tehát megfogadtam a tanácsát, megcímeztem a kis levelemet, elküldtem, és akkor semmi válasz nem jött. Hát gondoltam, hogy jó van, hát oda telefonálok, megvan a telefonszáma a cégnek, az irodának, és akkor elkezdtem ezt hívogatni, és keresni a tulajdonosnőt. Ketten voltak tulajdonosok, és akkor a Janetet elkezdtem keresni. Soha nem hívott vissza. És akkor eltelt egy pár hét, és egyszer csak, nem tudom, valamilyen indítatásból megint gondoltam, hogy na jó van, még azért adok ennek egy pár esélyt, megint telefonáltam. És akkor a szerencsém volt, hogy pont a Janet vette föl a telefont, a tulajdonosnő, nem más alkalmazott.
És nem mondtam, véletlen ez.
És akkor mondtam, hogy jaj, én vagyok az Adrián, megkaptad az önéletrajzomat, már annyiszor kerestelek, stb. Már 100 üzenetet hagytam, és mondja, ja, igen, tudom. Na jó van, akkor el tudsz jönni, nem tudom, mondjuk hétfőn. Persze, igen, el tudok menni. Akkor hozd a portfóliódat.
Ah, igen, ez a...
Mondom, okay, rendben, leraktuk a telefont, és akkor gondolkodtam, hogy hát nekem nincsen portfólió, nem tudok semmit vinni, csak néhány rajzot, egy-két dolgot így a suliból, tehát nem dolgoztam még ebben a szakmában soha. Mindegy, elmegyek, aztán maximum tapasztalatot gyűjtök.
Folytassuk innen, hallgassunk egy kis zenét.
You felt so
Szóval ez a drága hölgy akkor fogadott téged, és vitted a nem létező portfóliódat. Az hogy váltottad ki? Mert azért gondolom egy hétvége
igen,
alatt azért volt a nehéz
trükk.
Lehetett.
Így van, így van. Igen, szóval elmentem az interjúra, elkezdtünk beszélgetni, hát akkor nekem még egy elég erős magyar akcentusom volt.
Ott ő nem ugrott egy hátas, mikor úgy kérte, hogy akkor hol van ez a portfólió? Gondolt, hogy ilyen kis hát, bőrkötésbe berakott.
Igen, bőrkötésbe vittem néhány rajzot, aha. És ott, szóval tényleg
tudtam,
hogy ez nem néz
volt.
Ki jól. Jó. Tudtam, hogy nem néz ki jól, mert körülbelül volt, nem tudom, 6 vagy 10 rajzom, és ő várt, gondolom, 100-at. Uh-huh. És akkor jó, erről a témáról ugye gyorsan témát váltottunk, hogy hát akkor milyen tapasztalataim vannak, de hát ott se volt mit prezentálnom igazából, szóval egy-két dolgot tudtam mondani magamról, de nem sok minden. És akkor így, ahogy ezeket így mondtam ki, és jöttek ezek a mondatok ki a fejemből, éreztem, hogy fú, Adri, ez nem megy túl jól ez az interjú, uh-huh. Valamit csinálni kell. És hát mivel nem nagyon volt mit prezentálnom, gondoltam, hogy hát akkor inkább elkezdem én kérdezgetni.
Jött a magyaros fineszesség.
Igen, elkezdtem én meg új, magyarán, meg interjú voltam őt, hogy na és te miért választottad ezt a szakmát? Te hogy
ja,
kerültél?
Ja, hogy visszakérdeztem.
Igen.
Kérdezetből kérdező lett.
Hol tanultál, és utána mi volt az első munkád, és mit csináltál, és milyen projekteket szeretsz? És szóval elkezdtem igazából én kérdezni. Ez több mint egy órát beszélgettünk.
Beütetted a hintába őt szépen.
Igen, nagyon jól elbeszélgettünk, és akkor utána rám nézett, és besétáltunk a másik szobába, a másik irodába, és bemutatott mindenkinek, hogy ő az Adrián hétfőtől itt fog kezdeni dolgozni.
Wow!
Ez tényleg nagyon szuper jó.
Ez az milyen sztori.
Ja.
Persze, mert beszélni mindenki szeret a saját sztoriáról, jó taktikát választottál.
Igen, rögtönöznöm kellett, és hát tényleg érdekelt, szóval annyira pályakezdő voltam, semmi tapasztalatom nem volt, tehát, hogy nem, de azt viszont lehetett szerintem érezni, hogy érdekel ez a szakma, uh-huh. És bennem van a passion, a uh-huh. Tudod, az érdeklődés,
az érzés,
az indulat,
igen,
mármint, hogy a lelkesedés.
A igen. Dolognak. Figyelj, hát az igazság, hogy szerintem teljesen jól kommunikáltad ezt, és ő se volt buta ezek szerint, mert megérezte azt a tisztaságot, azt a őszintességet, ami belőled jöhetett. Meg valószínűleg azért felmérte ő, hogy hát ez a lány az olyan túl nagy múlta nem rendelkezhet, de ez mekkora vagány húzás, hogy itt engem kérdezget.
Igen.
És aztán utána jött egy nagyon meseszerű munka, Malibu-n.
Hát ez volt a Malibu.
A Malibu, de hogy ott egyből kaptál valami nagyon durva dolgot is, nem?
Eleve...
Hát tehát ott Los azért mondjuk el, hogy ott nagyon sok villa van,
így
és
van,
Marilyn
nagyon...
Monroe lakott ott régen, meg én egyszer jártam kin Joe Esterházsnak a villájában, és vele szemben meg úgy hiszem Bob Dylan lakott akkor.
Igen, tele van sztárokkal, igen, ugye igen. Ez szóval a környék, de hát egész környék. Los Angeles tele van sztárokkal, tehát hogy például ez a tervező iroda tervezte, ez a Janet, akinek az interjúval, akivel interjúztunk, ő tervezte a Cher-nek a Malibu-i házát például. Szóval szegény, olyan közegbe szegénykő. Kerültem be, ahonnan nagyon jól, tényleg olyan fantasztikus dolgokat tanulhattam. Uh-huh. És akkor például az egyik projekt így az ő keze alatt, az egyik ügyfelük az a Dwayne Johnson.
Aha.
Tudod, most már nagyon-nagyon felkapott
majd
híres járkágot
Magyarországra
színész. Igen, tehát hogy én vele is találkoztam személyesen, mert hogy ez a cég tervezte uh-huh. az ő házát. És én intéztem a háttérmunkát az irodában ehhez a projekthez, uh-huh. A Janet volt a vezető tervező, úgyhogy én személyesen is találkoztam ennél a háznál, ebből a színésszel, aki hát meg kell mondanom, hogy egy csodálatosan gyönyörű ember, és aha, nagyon-nagyon kedves.
Ez nem egy kis darab.
Hatalmas.
Ahhoz képest, magas, hogy hollywoodi sztár,
és nagyon kedves.
Kivételesen magas.
És nagyon kedves. Igen.
Tudod, hogy ő sokat megfordult
igen,
mostanában.
Igen.
Ja. Meg hát itt jó kapcsolatok sokan. Arra tett szert, azt hiszem a magyar női nem is megfogta az
igen.
ő érdekre. Hát én úgy tudom, hogy igen. Igen. De hát aztán persze ez csak egy lehet, hogy egy rossz kis pletyka. Na minden esetre az nem biztos, hogy... Szóval milyen volt ott ebben a közegben megmártózni így elsőre? Ez nagyon egy nagy kihívás volt, vagy pedig épp azért volt nagyon jó neked így elsőre, mert a nem létező szakmai tapasztalatod, ami azért még akkor nem volt annyira, az ott egyből tudott valahogy egyből kiteljesedni, és egy nagyon éles pályán. Ez jó volt, vagy rossz volt neked elsőre?
Hát ez abszolút jó volt.
Éreztél valami hátrányt, hogy neked itt nincsen semmilyen olyan
nem, hát mindenkinek el kell kezdeni valahogy a karrieri elején, tehát hogy abszolút nem...
Szóval belementi egy mély vízbe, és akkor egy Dwayne Johnson.
Igen, hát azért nekem társai. Szépen fokozatosan adogatták az egyre nagyobb, de azért az elején elég kicsi felelősséges, vagy olyan munkákat, amin nem lehetett veszíteni a cégnek. Aztán ezt szépen így egyre magasabbra emelték a tétet, úgyhogy ez nagyon jó volt. Hát meg ráadásul belelátni ebbe a szakmába itt, ebben a városban, ahol tényleg van pénz. Uh-huh. Tehát ugye az én szakmám...
Igen, hát ez erről szól.
Igen.
Igen, valljuk be.
Itt lehet költeni a pénzt, és hát mi kell jobb egy lakberendezőnek, belsőépítésznek, vagy egy építésznek, mint hogy határtalan költségvetés. Tehát,
duskálhat a jóban.
Igen.
Te figyeld, és ezek a srácok, meg hölgyek, ezek mennyire hártlisak? Szóval mely ízlésük például van? Vagy teljesen azt mondják, hogy na, majd ez a hölgy itt nekem megcsinálja az egészet. Vannak nekik konkrét elképzeléseik? Úgy, vagy rád hagyják?
Vagy hát ez igazából, ez most pénztől független, anyagi háttértől független, hogy az ügyfelek azok, mint az emberek. Van, akinek van ízlése, van, akinek nincs. Van, akinek van igénye a szépre, van, akinek nincs. Ettől függetlenül, hogyha az ember vesz egy házat, akkor, és egy nagyobb volumenű projekt alakul ki, mondjuk egy építkezés vagy egy felújítás, sokszor azért ezt felmérik például egy üzletember, vagy egy olyan család, ahol nem tudnak avval aktívan foglalkozni, hogy mindenfélét beszerezzenek, meg kitaláljanak, tehát hogy ők azért fölveszik a belsőpítészt, lakberendezőt, tehát hogy a te kezedben van nagyon sok minden, és akkor van, aki nagyon-nagyon bele akar szólni, és minden részletbe benne akar lenni, mindent kontrollálni akar, és van, akit meg igazából csak az érdekel, hogy mutass egy képet, mondd meg, hogy mennyibe kerül, és jó vagy nem jó. Szóval így a két véglet között minden van.
De akkor itt nagyon mellé lehet nyúlni? Vagy szóval olyan nincs, hogy mit tudom én, jégre futsz, hogy te elkezdesz kreatívkodni, aztán ők ne útjának, mintha nem foglalkoznának vele, vagy valami, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy no, hát ezt nem.
Nem, ez az elején nem kialakul, hát ugye egy koncepciót közben fel kell állítani az együttműködés elején, amiből te már fel tudod mérni, hogy milyen ízlése van, milyen dolgokra van igénye. Hát és igen, nagyon sokszor van az, hogy ez nem feltétlenül egyezik a te saját ízléseddel, de hát ezért szakma ez a szakma,
hát persze.
Hogy nekem ahhoz kell alkalmazkodni. Igen. Nem tudom mindenkire ráhúzni ugyanazt a stílust. Nem
de gondolom, hogy azért már neked vannak ilyen kis kategóriáid, azért, hogy látod első blikre, nem? Hogy ja, aha, jó, ez az a fajta fiú, aki ebbe a világba lehet belevinni, abban biztos nem lehet. Nem? Tehát, hogy azért már
én jellemzően kérek az ügyfelektől, vagy azoktól, akik megkeresnek, kérek tőlük képeket. Mutassatok nekem képeket. Tehát képekkel szeretek kommunikálni egy munkafolyamat elején, pont azért, hogy elkerüljem azokat a buktatókat, azokat a bakikat. Hogyha valaki nekem azt mondja, hogy elegáns, vagy azt mondja, hogy modern, hát ez annyi minden lehet.
Ugye?
Tudod, ezt nem tudják megfogalmazni szóba, de én egy képről látom, hogy mire gondol.
Igen.
Úgyhogy ez így kialakul az elején, és akkor erre építem, erre a hangulatra, vagy erre a stílusra kezdem valahogy így felépíteni.
És például az mennyire volt neked befolyásoló, vagy segítő tényező, hogy mondjuk te Európából érkeztél oda, és azért csak vittél egy európai beállítottságot ott?
Igen, ez érdekes, mert ott is egy jó pont volt, úgymond, és most, hogy itt lakom, itt is jó pont, hogy Amerikában éltem.
Igen. Gondolom. Hát jó, nem tudom, Jackie Chan-nek rendeztél házad be?
Nem.
Nem? De őről viszont most írtak egy dalt, akkor hallgassuk azt.
Oké.
Hey, this is Danny, and you're listening to Frappuccino.
She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Jackie Chan. Drop top, how we rollin', down on call it South Beach, yeah. Look like Kelly rollin', this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. Got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand, you know. She just want this money in my hand, I know you. I'ma give it to her when she dance, 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 ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. The
Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back.
About me back.
Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy.
I think I'm crazy.
Okay, well maybe just a little crazy.
Just a little.
Cause I admit I'm crazy about that lady. Yeah, yeah. Finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving. Gun the pussy, cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward. Fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Kick it, Jackie Chan. The youngest wanna kick it, Jackie Chan.
Sniff the white, can't tell her nothing, no, can't tell her nothing, no.
She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan.
Nos, hát ha Jackie Chan-nek nem is csináltad, de csináltál nagyon sokaknak házat. Hogy érezted magadat Los Angelesben? Milyen világba csöppenti ott bele? Mert ugye az egy tényleg egy nagyon érdekes húzással rendelkező hely, avval kis maga 18 milliós lakosságával, és avval az iszonyatos távolsággal, ami egyik helyről a másikra az embert viszi, és azon belül is nagyon érdekes területek vannak. Igen. Tehát, hogy nem egyforma, ugye? És...
Hát hatalmas területet fed le a város. Iszonyú távolságok vannak tényleg. Annyi út van, tehát hogy egy fölmész egy autópályára, és van 8 sáv csak egy irányba néhány helyen, és akkor az elkezd ágasbogasan indázni ide, oda, amoda. Ettől függetlenül nagyon-nagyon jól lehet tájékozódni.
Van egy logikája.
Sokkal jobban,
ugye,
lehet tájékozódni, mint itt Magyarországon szerintem. Igen. Tehát én azt vallom, hogy aki Budapesten tud közlekedni, autót vezetni, az bárhol tud.
Igen, ezt különben sokan mondják. Ezt tényleg nagyon sokan mondják.
Hát mert igen, itt mész, nem tudod, hogy mi az az utca, ami veled szentbe lesz, csak akkor tudod meg, amikor átmentél a kereszteződésen, és vissza kell fordulnod, kitekerned a törzsön, tudod így hátrafele magad, és megkeresned hirtelen valamilyen kis táblát. Tehát, hogy olyan, mintha ilyen szembekötővel próbálnál közlekedni az utcák kereszteződések között. Los Angelesben nagyon egyszerű, hogyha mész egy egyenes, nagyon-nagyon rasterbe vannak általában az utcák, tehát ilyen párhuzamosan.
Igen, igen, igen.
És minden merül, egyik utca merőleges a következőre, nagyon könnyű tájékozódni, és ráadásul, hogyha egy kicsit átnézed azt, megnézed egy térképen, először egy térképen, hogy A-ból B-be hogy jutok el, akkor igazából, mivel nincsenek ilyen kacskaringós utak, kiszámolod magadnak, vagy lejegyzeteled, hogy ahhoz, hogy mit tudom én, a Santa Monica bulvárról, nem tudom, eljussak a Beverly Hills-i hotelig, akkor ezen az utcán jobbra, azon balra, és ez mind ki van írva az órod előtt, tehát hogy nem tudod eltéveszteni, és hogyha eltévesztetted, akkor mész egy kicsi kört, és akkor megtalál
még
másodszorra.
Ott van. Igen. Hát mondjuk a Mulholland Drive az egy kicsit
jó, az
kanyargós,
az
ugye?
Jellemzően.
De az is csak David Lynch-nél számít annyit, de...
Szóval tényleg hatalmas város, és nagyon érdekes, hogy milyen sokrétű, milyen sok arca van ennek a városnak. Igen. Ott van például a Venice Beach, ami tényleg őrületesen fantasztikus és kaotikus, és mindenkinek látni kell egyszer, aki Kaliforniába megy szerintem, vagy igen. Santa Monica, vagy Marina del Rey, ahol a hajókat parkolják a kis kikötőkbe.
Igen. Venice Beach az ugye az Oliver Stone-nak a filmjében, éppen emlegettük a napokban, a Doors című filmjében, ugye, amikor Jim Morrison-nék ott ülnek a homokba, és ott gondolkoznak azon, hogy hát hozzunk már össze egy Doors nevezettű együttest. És hát a legenda szerint össze is ott hozták össze, ugye, Ray Manzarekkel. Igen.
Hát így az
vagy
első,
igaz, vagy nem.
Az első száma, hogy Pink volt, eszembe is jutott, hogy Venice Beach-en. Én egyszer láttam Pinket, képzeld el. Nagyon alacsony, nagyon cuki. Igen. És ott görkorizott az emberek között. Hihetetlen a csaj. Igen, nagyon.
Igen, Magyarországon azért szeretnek köm ezek a sztárok járni, mert itt szokták azt mondani, hogy itt olyan lazán tudnak közlekedni a mindennapi életben, hogy, hogy ez hihetetlen. De akkor ezek szerint a Pink ott is ezt tudta csinálni.
Is, igen.
A film városa ugye Los Angeles, azt sem felejtsük el. És hát miután most nekünk ebben a műsorban mindig van egy filmslágerünk, hát most a hét, és úgy hiszem, hogy nem csak a hét, az elkövetkező heteknek a legeslegnagyobb film, hogy mondjam, sikerje mindenhol a világon tarol. Hát mi más lehetne az, mint a Queen-nek, ugye, hát a Freddie Mercury-ról szóló Bohém Rapszódia című film. Hát onnan választottam én most egy betét dalt, meg annyira zseniálisan énekli ez az ember, hogy csak na, hallgassuk meg.
Frappuccino, filmslágerek.
Hihetetlen ez a figura, Freddie Mercury, senki nem tudja utánozni szerintem.
Őrületes.
Szeretted a Queen-t?
Imádom, igen, még a mai napig.
A filmet nem láttad?
Nem láttam. Ezt nem láttam, de a hétvégén megnézem.
Igen, mert azt mondják, hogy zseniális. Eltér a történet állítólag a valóságtól sok pontban, de mégis valahogy annyira jól rajzolja meg a főhős karakterét, és hát a színészt, a főszereplő színészt nagyon istenítik, és hát tulajdonképpen sok minden érdekességet megtudhatnak a Queen rajongók. Uh-huh. A 85-ös Live Aid köré csoportosul egy csomó minden a filmben, de tele van a legzseniálisabb nótákkal, és hát azt hiszem, én is meg akarom most a hétvégén nézni. Hát igen, hát nem tudom, te hát mennyire volt hatással ott az, hogy a film városába éltél?
Hát óhatatlanul belekúszik az embernek az életébe, tehát elmész a piacra, a farmers marketre mondjuk egy szombat délelőtt, és tehát hogy ezek az emberek is emberek, ők is kimennek, kimozdulnak a házukból, fogják a kis kosarukat, a kutyájukat, a gyereküket, és igenis kimennek, kimozdulnak az emberek közé. Santa Monica-n például van a Brentwood utcának a sarkán egy ilyen tök jópofa kis éttermecskék, meg mindenféle kis butikok, és Kirstie Alley például rendszeresen ott uh-huh. evett, nagyon sokszor láttam őt ott. Tehát, szóval úgy bele-bele-bele-bukkansz egy-egy uh-huh. emberbe, és akkor hát jó, hát tudomásul veszed, és mész tovább. Tehát, hogy attól függetlenül mondjuk vannak, akik oda mennek autogramot kérni, de azért a többségében mindenki úgy csinál, mint hogyha ott se lennének, uh-huh. tehát hogy hagyjuk őket, vagy hagyták uh-huh. őket élni a saját életüket. Uh-huh. Igen.
És aztán ez a 15 év valamikor 2013-ban cserélődött le, és váltotta új helyszínt, az a Budapestre visszatértél.
Igen.
Na most 2013 óta is már eltelt ugye ides tova 5 év, és hogy szűrted le ezt az 5 évet? Szóval milyen uh-huh, volt neked uh-huh. visszajönni 15 év után?
Azt hiszem 14-ben jöttem haza. Hát egy családi okokból, indítatásból jöttem haza, és fél évig Magyarországon voltam, vidéken a szüleimnél, és Budapesten, ahol akkor a testvérem lakott. És akkor kíváncsian figyeltem a piacot, az ingatlan uh-huh. piacot, és azt, hogy a lakberendezőknek és az építészeknek, belső építészeknek milyen cégek vannak. Úgy csináltam úgymond egy ilyen kis internetes online marketing, vagy ilyen piackutatást, és azt vettem észre, hogy itt azért úgy tök jól megy minden, uh-huh. a gazdaság felfele ívelőben uh-huh. van, az ingatlan árak feljebb mennek, az ingatlanok pörögnek, és ahogy figyeltem a kollégáknak a munkáit az interneten, láttam, hogy itt nagyon szép munkákat csinálnak, fantasztikusan jó dizájnok vannak, mint igen. az éttermekben, tehát szerintem Magyarországon, Budapesten kiemelkedően sok gondot fordítanak arra, hála Istennek, hogy egy étterem jól nézzen uh-huh. ki. Ez Amerikában egyébként azért nem jellemző ennyire. Uh-huh. Lehet, hogy azért, mert hogy ott több az étterem, minden sarkon van három, és na mindegy, de itt tényleg nagyon jól, nagyon szépen odafigyelnek az éttermekre.
Igen, ezt több külföldi barátom megjegyezte,
igen.
Hogy hihetetlen éttermi interjőrök vannak.
Design kultúra alakult itt ki az éttermeknek igen. a körében, ami szerintem fantasztikus. Szóval nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Hát és ez ugye, tehát az ingatlanoknak, ahogy pörög az ingatlan piac, hát ez egyértelműen munkát ad mindenkinek, aki ebből a szakmával valamilyen szinten kapcsolatban van, tehát ugye a kivitelezők, mm. most természetesen tudjuk, hogy milyen állapotok vannak már, ez már talán túlfeszített, de hogy pár évvel ezelőtt ezt láttam, hogy itt igazából én is meg tudnék élni, láttam azt, hogy itt vannak lehetőségek, mm. és akkor úgy döntöttem, hogy hú, milyen jó lenne most itt kipróbálni magam. Úgyhogy...
Mi a, mondjuk ugye, ha lehet ezt mondani, mi az, ami ugye a szakterületed? Mi az, amit a legjobban, legközelebb áll hozzád? Mm-hmm. Milyen dolgokat
hát
szeretsz?
Hát abból adódóan, hogy Amerikában éltem ennyi ideig, és nem csak azért, mert beszélem a nyelvet, mert nagyon sokan beszélnek angolul, de talán az miatt, ahogy a 15 év az belém ivódott, tehát hogy ahogy gondolkodom, ahogy látom a dolgokat, amilyen uh-huh. nézőpontból nézem a dolgokat, ez már azért nem az a konkrét magyaros, hanem ilyen magyar és amerikai között félúton valahol, és ez nagyon szimpatikus, nagyon... Ez egy figyelemfelkeltő dolog, úgymond kényelmes dolog a külföldiek számára, és Magyarországon, Budapesten most rengeteg külföldi befektető van.
Igen, egyre több.
Tehát, hogy igen, mind befektetés szempontjából, mind üzleti szempontokból
jönnek ide. Egyre több amerikai?
Amerikai is, meg franciák, angolok, igen, franciák, tehát hogy minden fajta náció, minden ország, tehát sok országból, izraeliek például, tehát hogy sok országból vannak itt, és mindenki beszél, tehát aki már ide költözik, van annyira kozmopolita, hogy mindenki beszél angolul, úgyhogy én ebben például nagyon jól tudom magam pozícionálni az itthoni piacon.
Na most például, ha összehasonlítod a két piacot, milyen különbségeket tapasztalsz, hogy melyik csapattal, az ottanival, vagy az ittenivel, melyikkel volt könnyebb dolgod, szóval általában?
Majd hát az amerikaival könnyebb.
Igen?
Igen. Egyrészt azért, mert nincsenek ennyire kicentízve anyagilag a projektek, és az épület szerkezetek is sokkal egyszerűbbek.
Igen.
Nekem egyébként ez pont nehézséget okozott, hogy attól függetlenül, hogy itt nőttem föl, de hát gyerekként én nem foglalkoztam avval, hogy milyen egy födém, vagy milyen fal szerkezetek
vannak. Hát ott mondjuk el, hogy ez még most is a fa, az a domináns.
És ugye, igen, ezt a szakmát én Amerikában tanultam igazából meg, ott kezdtem el dolgozni, tehát hogy az fekszik nekem jobban, azt ismerem jobban, és amikor hazaköltöztem, akkor ezzel szembesültem, hogy elmentem például egy építész ismerősömmel egy megbeszélésre egy potenciális ügyféllel akkor, és akkor kivitelező is ott volt, és akkor az építész és a kivitelező elkezdtek olyan szakzsargont használni, hogy a rétegrend, és én ott álltam tudatlanul, hogy én azt sem tudom, mi ez a rétegrend. Tehát, hogy olyan hiányosságaim voltak itt szakmailag, amit egyébként be kellett pótolni, és akkor itt is beiratkoztam egy iskolába. És na mindegy, a különbségekre visszatérve, hát igen, ott azért egy kicsit könnyebb, meg jobban benne van az embereknek a hétköznapjában talán az, hogy fölvesznek egy lakberendezőt, fölvesznek egy építést, akkor is, hogyha egy kisebb átalakításról van szó. És azért kicsit flottabbul működik ott minden valahogy így, mivel egyszerűbbek a kialakítások az épületek, ezért talán jobban egy kézben tud maradni a kivitelező által.
Igen, ott ugye a könnyebb szerkezeteket részesítik előnyben a földrengések miatt,
abszolút,
és ezáltal fa, azért mondtam, hogy olyan fa azért az még mindig ott van a középpontban. Igen. Meg ugyanakkor biztos az is benne van a dologban, nem, hogy itt azért Magyarországon mindenki egy kicsit ilyen kreatív király akar lenni, nem? Tehát mindenki
hát
hozza
nézd
a maga kis kreatív
sokan
vénáját.
Sokan erre kényszerülve. Igen, igen, igen.
Beleokoskodás az megy ezerrel, nem?
Hát azért igen, van olyan, hogy fölvesznek egy szakember, de aztán végül is nem fogadják meg a tanácsot, nem? Tehát kifizetik azt a pénzt a tervezésre, de aztán mégiscsak mennek a saját maguk feje után. Hát Istenem,
az haver az jobban megmondja meg minden, ugye?
Igen.
És ezekből vannak ilyen konfliktusok, vagy? Tudod kezelni.
Jellemzően azért konfliktus
nincs.
Tudod
kezelni.
Igen.
Nekem van egy édes történetem, még mikor a lakást felújítást csináltam, és akkor mesélték, hogy egy tényleg ilyen luxus fürdőszoba berendezéseket árusító cég, meg minden, és akkor bement egy fickó, és azt mondta, hogy hát ő sarokkádat akar, ilyen jacuzzi, meg minden. Na, mindenben megállapodtak, de még visszafordult a fickó, és azt mondja, hogy na jó, oké, de egy dolog van. Hány embléma van a jacuzzin? Tehát ezen a sarokkádon. Hát azok ott összenéztek, nem értették, mondja, hogy hát uram, hát egy. Én most nem akarom mondani a márkát, de mindegy. Szóval, hogy egy. Hát igen. Na jó, hát akkor nem. Mi az, hogy nem? Hát mert hogy neki kettő kell. De hát még kell kettő? Hát azért kell neki kettő, mert neki két ajtaja van a fürdőszobában, és hogyha bemennek a vendégek, akkor ha innen megy be, akkor onnan is lássa, ha onnan megy be, akkor onnan. Hát de uram, hát nem hülyéskedjenek már, vagy nem így mondták, gondolom, de lehet, hogy így gondolták. Hát, szóval, hogy ez a cég az egyet tesz rá. Hát mint ahogy a Mercedes se tesz, ugye középre, nem tudom, még hármat. Hát, de aztán megoldották valahogy a dolgot, és hát kénytelen keletlenül lekérték Olaszországba, hogy még egy ilyen matricát rá tudjanak rakni a másik oldalra. Szóval ilyen gondjai nem voltak?
Nem, ilyenben még
ilyen
nem tudottam bele, nem.
Extra izé dolgok.
Nem.
De közben a fickó meg ott hagyott olyan 2-3 millió forintot alaphangon, csak hát ez volt a kardinális kérdés.
Igen.
Szóval mi azért ebbe a státuszszimbólumos buliba azért még hát nagyon
azért
élen visszük, állunk,
igen,
ugye?
Eléggé erősen, sajnos.
És ez mondjuk Amerikában nem? Tehát azért ott is ez
nem.
Megvan, nem?
Hát ott is nem, megvan. Nem ennyire. Szerintem nem. Itt azért, igen, itt nagyon sok mindent használnak státuszszimbólumként. Tehát, hogy itt azért szerintem még mindig jellemző, hogy nem tudom, nagyon rossz körülmények között lakik otthon, nem fordít gondot arra, hogy milyen környezetben van nap, mint nap, de az autója az csillog-villog,
és a leg...
Így van, igen. Így van. Vagy a mindenféle márkájú ruházat, meg igen. Cipők, meg táskák a lányoknál. Szóval így a saját megjelenésükre jóval többet fordítanak, uh-huh. több gondot és több pénzt, mint a környezetükre.
Meg azt bírom, mikor jönnek igen. ezzel a 2-3 ezer forintos takeaway kávés cuccal az utcán.
Ja, igen, igen.
A nem létező fizetésből. De azt mindenki úgy viszi, mint hogyha nem tudom.
Lehet újra töltik otthon.
Valami fákját vinne a kezébe, nem? Ugye?
Igen. Hát szerintem azért itt Magyarországon is változik, ez változik sokat ez a, tehát hogy a lakberendezőket, belső építészeket most már, tehát engem is megkeresnek olyan, tehát olyan projektekkel, hogy van, amikor csak tehát így kimegyek egy házhoz konzultálni néhány órára, összegyűjtik a kérdéseiket, és akkor ott átbeszéljük azt, ami őket így fejben foglalkoztatja. Tehát, hogy már kezdünk azért onnan elmozdulni, hogy hú, ez csak az elitnek való, és nem tudjuk igen. megfizetni, mert abszolút megfizethető, és igazából én mindig azt mondom az ügyfeleimnek, hogy az a pénz, amit a tervezésre költenek, az mivel ki van előre találva minden, még a felújítás vagy építkezés előtt, ezért igazából pénzt tudunk spórolni.
Való visszahozza.
Igen, visszahozza abszolút, mert nem kell újra csinálni a dolgokat, nem kell arrébb rakni az ajtót, mert nem fér be a szekrény, vagy ott van az ágy fejtámla mögött a konnektor, és akkor nem kell még igen. egyszer a villanyszerelőt kihívni. Igen. Szóval, hogyha mindent előre megtervezünk, kigondolunk, akkor flottabbul megy minden.
Hát pláne úgy, hogy mondjuk a magam emlékeit is, hogyha előveszem, hogy ugye általában jönnek ezek a szakik, akik mondjuk a nőgyógyászattól az atomfizikáig mindenhez értenek, de közben asztalosok, festők és villanyszerelők, általában ilyen vállalkozóból van egy jó pár azért az országban. Na most, és akkor ugye az olyan, hogy mikor elkezdesz egy ilyen munkába belemenni, és mondjuk beleszaladta egy ilyen fickóba, akkor jönnek azok, hogy a felénél úgy elfogy a tudás, és akkor jönnek a gondok, hogy hát na jó, de most akkor ezt most akkor hogy, ezt ő nem tud, ez nem volt betervezve, ezt ő ebben nem számolt, hogy ez itt ez van, meg az van, nem?
Tehát főleg most, amilyen feszültség van itt az ingatlan piacon, igen. így ilyen szempontból felújítások és építkezések szempontjából, tehát igazából már tényleg olyan összegeket kérnek el a szakemberek, amik nem szégyelnek.
Ja, nem szívbajosak, én is azt hiszem. Igen. Hát hallgassunk egy kis muzsikát, és hát eddig is azt tettük, itt alattunk szól, de még nagyon kellemes kis muzsikákat hoztam, úgyhogy szerintem még itt az hátralévő percekben szóljon egy kis muzsika.
Frappuccino, keverve és nem rázva.
Looks the same when your eyes are open.
Hát Adrián, az a helyzet, képzeld el, hogy lassan itt az óra végéhez értünk, és ez minket mindig meg szokott lepni, de hát ez van. Nagyon sokáig hallgatnám még a történeteidet, mert tudom, hogy egy része titkos, mert hogy olyan megrendelőid is vannak, akiknek nem adhatod ki a kis házi titkait, igen, és minden egyéb. Nagyon szép dolog a te munkád, és ez engem nagyon izgat ez a dolog, mert én is magam is szeretek így amatőrként ilyennekkel foglalkozni. Hát majd remélem, hogy még ellátogatsz hozzánk, és majd ha meg lesznek olyan dolgaid, amiket megnézhetünk, akkor esetleg nyilvánosan, akkor is jelezd ezt nekünk.
Hát köszönöm szépen a meghívást, nagyon élveztem, nagyon gyorsan elment ez a 60 perc.
Ugye? Hát elköszönünk, úgyhogy köszönöm, Adrián, hogy itt vagy velünk, itt voltál velünk, a hallgatóknak az érdeklődést, és remélem, hogy velünk tartanak majd jövő héten is, tegyék ezt. Jelezném, hogy akik szeretik az egri csillagokat, vagy szerették gyerekkorukba, vagy valami, hát az elkövetkező két adás az nagyon vastagon fog foglalkozni, és rengeteg kulisszatitkot és érdekes sztorit fogunk megosztani önökkel, autentikus személyekkel, szereplőkkel, színészekkel, de a többit majd akkor, mikor itt az adás ideje. Zentai László kollégám nevében is elköszönöm, a műsorvezető szerkesztő Gerebics Sándor, kellemes hétvégét kívánunk, és találkozunk jövő héten, viszont hallásra.